Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. 318. énekünket keressük. 318. énekünk, és annak az első 5 versét fogjuk énekelni. 318. énekünk így kezdődik, gyer, minnyájan örüljünk. Figyeljünk Isten üzenetére, amint megvan írva a Lukács evangéliumában, a második résznek a 25-től egészen a 32-ig terjedő verseiben. A Lukács evangéliumának a második részéből olvasom tehát a 25. verstől kezdődően. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt. És ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és amikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldá az Istent, és ezt mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népnek szeme láttára. A kegyelemnek Ura áldja és szentelje meg az ő üzenetét, jöjjetek ezért imádkozzunk. Nagy vagy te Isten, és nagy a te hatalmad. Nem csak abban látszik meg, hogy ennek a világnak teremtője és ura vagy, hanem abban is, hogy minden alkalommal van egy-egy ilyen csodás ünnepünk, ahol egy kicsit a földre szállt Krisztus nagyobbá lesz az életünkben. Jobban odafigyelünk arra, amit te tettél, és nem csak arra, hogy a világ megmentője vagy, hanem arra is, hogy a mi személyes életünkben nap mint nap jelen voltál és jelen vagy. Ezt ünnepeljük most. azt, amikor azt látjuk, hogy ebben az eltorzult világban annyi minden szemét és annyi minden rossz mellett ott van a te világosságod, a jóságod és a velünk való törődésed. Köszönjük, hogy ma is így ébresztettél fel minket, így hoztál ide, hívtál ide magadhoz, és mi szeretnénk ezért hálát adni, és megköszönni mindazt, amit mára is elkészítettél számunkra. Légy velünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket, ünneplésünket Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 301. énekünket keressük, 301. énekünk, és annak az első versét és a 6. versét fogjuk énekelni. 301. énekünk első versét és 6. versét. Új világosság jelenék. Isten igéjét ma a Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből fogom olvasni, a 13. résznek 10-től 12-ig terjedő verseiből. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük azért el a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor karácsony van, és most már a televíziók és egyéb híradások közel tudják hozni hozzánk, akkor úgy tűnik, hogy az egész világ valamilyen módon megmozdul. Azokon a helyeken is, ahol tulajdonképpen Krisztus szinte ismeretlen, vagy talán éppen az is, mégis a karácsonynak valamiféle hangulata megjelenik. A másfajta vallású emberek is valamilyen módon társulnak azokhoz, akik díszítenek, akik ünnepelnek, akiknek az életébe nyilvánvalóvá lesz az, hogy most valami más van, mint a többi hétköznapokon. És én emögött mindig valamilyen titkot vélek felfedezni, hogy az Isten az ő munkáján és cselekedetein keresztül úgy átsugároztatja az egész világon azt, ami karácsonykor történt. Pontosabban nem is a karácsony nevezném annak, hanem azt a pillanatot, amikor Isten elhatározta, hogy alászáll le földi világra, megkeresi az embert és meg akarja tartani. Ennek egy időpontot talált a világ, vagy valakik valamikor, de ez mindenképpen csak arról szól, hogy az Isten elindult mifelénk, emberek felé. Ez egy jó dolog, hogy amikor annyi minden nehézség és törődés, baj van a világban, és sokszor a mi családi életünkben, vagy éppen a saját személyes életünkben, akkor van valaki, aki úgy gondolkodik rólunk, hogy így azzal együtt, amilyenek vagyunk, és ahogy vagyunk, szeret minket. És ebből a szeretetből mindenkinek jut, aki kéri, aki akarja, hogy ez a szeretet eljuthasson egészen hozzá. Amikor felolvastam azt a csodás kis történetet, ami ugyan karácsony utáni időszakról szól, de közvetlen az ünnep után, egy olyan emberről, akinek a neve fennmaradt valamiképpen, Simeon, ez az öreg idős ember, aki naponta feljárt a templomba, és arra vágyott, hogy egyszer majd megtapasztalhassa azt, hogy kicsoda is az Isten, olyan kézzelfogható módon. Biztos, hogy egy hívő ember lehetett, és ennek a hívő embernek az élete mégsem volt teljes, mert valami hiányzott belőle. És én azt hiszem, hogy nekünk is, akik ma itt ülünk, ha végig gondoljuk az egész életünket, akkor mindig tudnánk valamit oda tenni, oda ragasztani a kívánság listánkhoz, ami még jó lenne, ha lenne. És most vonatkoztassunk el arról, attól, hogy milyen ajándékokra számítottunk, vagy számítunk, hanem inkább arra gondoljunk most, hogy az Isten még mit tudna nekem olyan kézzelfogható módon adni ebben az ünnepben, amire azt tudnám mondani, amit mondott maga az öreg Simeon, hogy most már láttam, és most már tudom azt, hogy az én üdvösségemet te megszerezted, megadtad. Nos, a pálapostoli levélben, a Róma beliekhez írott levélben ezt a szót szeretném ma kiemelni, hogy üdvösség. Így hangzott a felolvasott ige, hogy annak okáért a törvénynek a betöltése a szeretet. Így kezdődött, minthogyha egy ilyen bevezetője lenne annak, hogy ugye karácsonykor a szeretetnek valamilyen formáját mindenki ki akarja mutatni, és ez sokszor nehéz, izzadásos nyomorúsággal is társul, hiszen olyan nehéz megtalálni, hogy kinek mire van szüksége, mivel tudunk örömet szerezni, arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy pótolni akarjuk az elmulasztottakat, és most akarjuk megmutatni valakinek vagy valakiknek, hogy mekkora szeretet van bennünk irántuk. De én nem erre gondoltam, hanem arra az isteni szeretetre, amely elindult az ember felé, és amelyről Pál apostol azt mondja, hogy ha ezt a szeretetet, amelyet Istentől tapasztaltunk, tudjuk cselekedni, akkor itt az ideje annak, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az ősz folyamán, vagy úgy tél elején, én már nem is tudom, hogy az december volt, vagy november vége, a hold olyan nagyon nagy lett, és akik ezt úgy észrevették, vagy felfigyeltek rá, azok tudják, hogy olyankor egy ilyen ellipszis pályán jár, és a legközelebb kerül a földhöz, és úgy megnagyobbodik, olyan szép nagy lesz. És arra gondoltam, hogy körülbelül így lehet az életünkben is, hogy amikor Isten közelebb hoz valamit hozzánk, valami olyan dolgot, ami úgy felnagyítja azt, amit ő szeretetnek nevez, és a hozzánk való napi gondoskodásának ezeket a jeleit észrevesszük, akkor ide tartozik a karácsony is. Ilyenkor az Isten közelebb kerül hozzánk. Így is olvastam, hogy mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. A hívő ember nagyon jól tudja azt, hogy ő is tele van kísértésekkel, tele van gondokkal, vannak betegségek, vannak örömteli időszakok az életében, és nem lehet azt mondani ilyenkor, hogy az Isten elhagyott. Nem hagyott el, hanem mi magunk kerültünk valahogy egy mélyebb szintre, ahonnan Isten sokkal kisebbnek látszik, sokkal kevesebbet tapasztalunk belőle, aztán eljön egy ilyen időszak, amikor úgy a lelkünk próbál megnyugodni, és akkor ebben a nyugalomban Isten úgy megnő, az ő kegyelmi ajándékai, az ő nekünk adott öröme, az a jóság, amiből mi ilyenkor nem kortyolgatunk, hanem bőven tudunk inni, hiszen Isten ilyenkor azt akarja megmutatni, hogy mi fontosak vagyunk számára. Érdekes szó az üdvösség szó. Általában valamilyen egyházi szónak gondoljuk, olyannak, amit a kegyesek ismernek, és mások nem tudják, hogy mi az, hiszen nem szoktuk használni. Pedig használjuk. Ha én azt mondom valakinek, hogy üdvözöllek, akkor az üdv szó már ebbe is benne van. Ha én azt mondom, hogy az Isten üdvözít, akkor ebbe ugyanaz a szónak az eredete szerepel. Mit is jelent ez a szó? Azt jelenti, hogy segítség, azt jelenti, hogy másoktól való megszabadítás, azt jelenti, hogy bűntől való megszabadítás. És akkor én nem is a mennyországra gondolnék most először, hanem arra, amikor Isten azt mondja, hogy üdvösséget ad nekem, akkor kézzel fogható valami olyat akar adni, amiből én tudni fogom azt, hogy az Isten része az életemnek. Hogy is mondta az öreg Simeon? Azt mondta, hogy ide tetted a kezembe a gyermeket, és én most már látom az én üdvözítő üdvösségemet. Milyen nagy dolog az, amikor az Isten valami kézzel foghatót nyújt felém, és abból tapasztalom meg azt, hogy ő velem van. A karácsonyi evangélium egy másik gondolata az, amikor Jézus megszületik, és azt mondják az angyalok, hogy nevezd az ő nevét Immanuelnek, mert az azt jelenti, hogy velem van az Isten. Nos, karácsonykor én szeretném, hogyha mindenki úgy végig gondolna, ez az én kedvenc egyik gondolatom, hogy legyen egy ilyen kis cédulánk, amire ráírjuk azokat a csodás dolgokat, amik velünk történtek, akár az elmúlt esztendőben, ahol tetten lehet érni azt, hogy az Isten velem van, vagy velem volt. És ezeket úgy összegyűjteni csokorba, és azt mondani, hogy amikor ide bejövök az Isten házába, és a fülemet és a szívemet készé teszem arra, hogy az ő üzenetét meghallgassam, akkor gondoljak ezekre a csodákra, amelyek lehet, hogy csak apró, és nem az egész világ számára érdekesek, de nekünk nagyon fontosak az, hogy az Isten éreztette velem, vagy velünk, hogy ő mit is adott nekünk. Ez lehet gyógyulás, gyógyítás, ez lehet valamiféle vigasztalás, ami közel hozta Isten irgalmasságát hozzánk, ez lehet valami olyan apró kis mozdulat, amit kaptam én embertársaimon keresztül Istentől. És megszólal ilyenkor az embernek a lelkében a hála, hogy milyen jó is az, hogy valaki, aki több, mint én, erősebb, mint én, hatalmasabb, mint én, fel tudja venni az én gondomat, vagy éppen az én örömömet. Ezek nagyszerű ajándékok, s ha ezt oda tennénk mind a karácsonyi, akár így mondom, fánk alá, vagy mellé, akkor ebből megérezhetnénk azt, hogy ott nem csak azok vannak, amiket mi aggasztottunk rá, hanem ott van Istennek az a szeretete, amelynek a jeleit az első napjától kezdve akár az életünknek nap mint nap odaakasztott az életünkre. Közel van, sokkal inkább az üdvösség, mint amikor megtértünk, vagy hívőkké lettünk. A hívő embernek az útja mindenkinek más. Van, aki úgy, idézőjelbe teszem, örökölte, vagyis olyan környezetben nőtt fel, ahol az Istenhez való viszonyát nagyon szépen és nagyon tisztán tudták megmutatni azok, akik nevelték. Vannak olyanok, akiket az Isten térdre kényszerített, és úgy tudta meg azt, hogy az Isten hatalmasabb, mint ő, vagy az ő akarata. És vannak olyanok, akiket valami nagy-nagy örömben részesített, ami elfeledtette a földi élet nyomorúságait, és egyből, így mondom, a mennyországba emelte fel őket. Aztán ezzel a hittel naponta élünk. Hol kevesebb sikerrel, hol többel. Hol magasan szárnyal valamiért, mert valami nagy dolog történt, hol pedig alázóan és összetörik a hitünk. És ez a hit mégis valahogy kitart. Mindig van egy parányi szikra, amit újra lehet gyújtani. Mindig van valami olyan, amire az Isten azt mondja, hogy újra indulj el. Nagyon szép történetek vannak a Bibliában. Arról, hogy valaki az életét el akarja veszteni, fel akarja adni. Azt mondja, hogy sem Istenért, sem emberért nem érdemes már tovább kínlódni, jobb lenne a halál. És akkor az Isten felé nyújt egy keveset, egy kortyvizet, és valami olyan eledelt, ami éppen csak egyik napra a másikra lenne elég. És hozzáteszi, hogy kelj fel és indulj el. Igen, vannak ilyen történetek az életünkben is. Nem kell sok, a gyógyulásnak valamilyen szikrája csupán, hogy az ember reménykedjen, és azt tudja mondani, hogy a holnap is az enyém lesz. Egy másik történetet is hadd hozzak ide, ami szintén a földi életünknek egyik meghatározójává lehet. Azt mondja a vámszedőnek, Zákeusnak Jézus, hogy szállj le a fáról, mert hozzád megyek, és veled fogok vacsorálni. És amikor elkészíti a házát, és befogadja az Úr Jézus Krisztust, akkor azt hallja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem a mennyországra gondol, nem arra, hogy az Isten megváltott, és van örök életünk, hanem arra, hogy abban a házban, ahol az Isten megjelenik, ahol valamit hozzátesz a mi földi életünkhöz, arra azt mondja az Isten, hogy üdvössége lett a háznak. Nos, a karácsony egy ilyen lehetőség mindannyiunk számára, hogy az üdvösség megjelenjen. Ha azt mondom, hogy fiatal szülőknek gyermekük van, akkor lehet, hogy a gyermek mosolyában. Ha azt mondom, hogy valakinek azt mondták, hogy még van reménység a gyógyulásból, akkor ebben a gyógyulásban. Ha azt mondták, hogy a vígasztalás az egyetlen, amit el kell most fogadni, nincs más út, csak az Isten felé vezető út, és ezt elfogadja, akkor ebben van az, hogy az Isten üdvösséget hozott abba a családba, vagy abba az emberi életbe. Megfogalmazzuk azt is, hogy mik a terveink, hogy mit szeretnénk a jövendőre nézve. Erre is mond valamit az apostol, ezzel be is fogom fejezni. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Ezt legszívesebben így fogalmaznám meg, hogy ne adjuk fel. Milyen szép lett ez a reggel, ez a karácsony reggel, hogyan jött azok számára, akik korán keltek fel a nap, és világította meg az életünket, és indított arra az útra, hogy mi ide jöjjünk. Valahogy úgy érzem, hogy a világosságnak a fegyverei arról is szólnak, hogy ezért meg kell küszködni, ezt észre kell venni, ezzel élni kell, és ezen keresztül jön közelebb, még közelebb az az Isten, aki eddig talán nagyon távol volt. Adja Isten, hogy úgy tudjunk a karácsonyban élni, hogy az, hogy hitünk van, ez nem elég. Hadd legyen nagyobbá az az üdvösség, az a kézzel fogható valóság, hogy az Isten velünk van, velünk volt, és velünk lesz életünk végéig. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.